Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltár első verszakát énekeljük el fennállva. A 25. Zsoltár első verszakát, ez az ének így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Foglaljuk el a helyünket, és dicsérjük tovább Istenünket a 470. énekünk valamennyi verszakáinak eléneklésével. A 470. énekünket énekeljük tehát, mind az 5 verszakát. Az ének így kezdődik. Úr Jézus, nézd le rám, jöjj, mosd le bűnömet.
Thank you.
segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Isten igét a mai vasárnapon Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, a 36. fejezet első 10 versét. Ezékiás király uralkodásának 14. évében felvonult Szanhérib, Asszíria királya, Júda összes erődített városa ellen, és bevette azokat. Azután az asszír király elküldte kincstárnokát Lákisból Jeruzsálembe, Ezékiás király ellen erős hadsereggel. Az megállt a felső tó vízvezetékénél, amely a ruhafestők mezejének útjánál van. Kiment hozzá Eljákim, Hilkiáhu fia, a palota felügyelője, Sebnár kancellár és Joáh, Ászáf fia, a főtanácsadó. A kincstárnok ezt mondta nekik: mondjátok meg Ezékiásnak, hogy ezt üzeni a nagy király, Asszíria királya. Miféle elbizakodottság ez? Miben bízol? Üres beszéd az, amit gondolsz, hogy csak ész és erő kell a hadakozáshoz. Kiben bíztál, hogy fellázadtál ellenem? Talán Egyiptomnak, ennek a törött nátszának a támogatásában bíztál? Aki erre támaszkodik, annak belemegy a tenyerébe, és átszúrja. Így járnak Egyiptom királyával, a fáraóval mindazok, akik benne bíznak. Vagy ezt mondjátok nekem, Istenünkben, az Úrban bízunk? De hiszen az ő áldozathalmát és oltárait szüntette meg Ezékiás. Júdának és Jeruzsálemnek pedig megparancsolta: csak ezelőtt az oltár előtt borulhattok le. Fogadj hát az én urammal, Asszíria királyával. 2000 lovat adok neked, ha tudsz hozzájuk adni ugyanannyi lovast. Hogyan tudnál visszaverni egyetlen helytartót is az én uram legkisebb szolgái közül? Vagy Egyiptom harci kocsiaiban és lovasaiban bízol? Talán az Úr tudta nélkül vonultam föl ez ellen az ország ellen, hogy elpusztítsam. Az Úr parancsolta nekem, hogy vonuljak föl ez ellen az ország ellen, és pusztítsam el. Kedves testvérek, foglaljuk most el a helyünket, és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked azért, hogy újra együtt lehetünk a te fiad, az Úr Jézus nevében, és várhatjuk a te igédet, a te beszédedet, amellyel visszatérítesz minket, vagy megtartasz továbbra is a hit útján való járásban. Köszönjük neked, atyánk, a prédikálást, az ige hirdetést. Köszönjük, hogy ennek a bolondsága által megtartatunk, hálásak vagyunk, atyánk. Gondod volt arra, hogy ne vesszünk el, ne legyünk tudatlanok. Arra kérünk most, tarts meg bennünket az alázatban. Hadd érjen a szívünkig a te szavad, hadd változtassa meg az életünket, a gondolatainkat. Add Urunk a te szent lelkedet, hogy ne akarjunk okosabbak lenni nálad, hanem elfogadjuk azt, amit mondani akarsz ma nekünk. Jézus Krisztus nagy nevében reménykedve, az ő váltságművét elhíve, várjuk, Urunk, a te beszédedet, a te igédet, hogy a mi épülésünkre legyen az. Az ő nevéért hallgass meg minket, és taníts most. Amen. Ige hirdetésre készülve a 338. dicséretünk első verszakát énekeljük el. A 338. énekünk első verszakát, az ének így kezdődik: lelki próbáimban Jézus légy velem, el ne tántorodjék tőled életem.
Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Az előbb hallott igeszakasz alapján, valamint Ézsaiás könyve 37. fejezetének első 7 verse alapján szeretnék bizonyságot tenni előttetek, Isten szent lelkének segítségül hívásával. Ez utóbbi igeszakaszt olvasom most, tehát Ézsaiás könyve 37. fejezetének első 7 versét. Amikor Ezékiás király meghallotta ezeket, megszaggatta ruháját, zsákruhát öltött, majd bement az úrházába. Azután elküldte Eljákimot, a palota felügyelőjét, Sebná kancellát és a papok véneit zsákruhába öltözve Ézsaiás prófétához, Ámóz fiához. Azt mondták neki, ezt üzeni Ezékiás, nyomorúságnak, büntetésnek és szégyennek a napja ez a nap, mint amikor a gyermek az anyaméh szájáig jut, de nincs erő a szüléshez. Talán meghallja Istened az Úr a kincstárnok szavait, akit ide küldött ura, az asszír király, hogy gyalázza az élő Istent. És talán megbünteti Istened az Úr azokért a szavakért, amelyeket meghallott. Imádkozz, amíg meglévő maradékért. Amikor Ezékiás király szolgái megérkeztek Ézsaiáshoz, így szólt hozzájuk Ézsaiás. Mondjátok meg uratoknak, így szól az Úr. Ne ijedj meg azoktól a beszédektől, amelyeket hallottál, amelyekkel káromoltak engem az asszír király szolgái. Íme, én olyan lelket adok bele, hogy hírt hallva visszatérjen országába, saját országában pedig kard által ejtem el. Eddig Isten írott igéje. Miben bízol? Ezékiás királynak tették föl ezt a kérdést. Olyan kérdés ez, amelyről békeidőben talán órákig is el lehet gondolkozni, vagy ha van hozzá társunk, akkor beszélgetni. Nézzük csak meg, miben, vagy kiben érdemes bízni? Mi jöhet egyáltalán számításba? Személyek, akik már bizonyítottak? Az erőm, a képességeim, az összeköttetéseim, pénz, hatalom? Nyugodt körülmények között tovább lehet folytatni a töprengést. Ezékiás király helyzetéről azonban éppen ezt nem lehet elmondani. Asszíria királya, ennek a nagy hatalomnak az uralkodója, azt olvastuk itt Ézsaiás könyvéből, hogy Júda összes erődített városát elfoglalta már, és erős hadserege ott állt Jeruzsálem falainál, már csak a főváros Jeruzsálem volt hátra, ott toporogott a sereg, várva a parancsra, mikor indulhatnak harcba. Szorul a hurok, Ezékiás király és a népe körül. Miben bízol? Ráadásul éppen az ellenség egyik vezető embere. Szájából hangzanak el ezek a súlyos szavak. Szinte beleborzongunk. A szorultságban lévőtől kérdezi a szorongatója, miben bízol? Hasonlót élt át a 42. Zsoltár írója is. Így fogalmazott a Zsoltár 11. versében. Mintha csontjaimat tördelnék, amikor gyaláznak ellenfeleim, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Az jutott eszembe, amikor újra meg újra elolvastam ezeket az ige verseket, hogy olyasmi lehet ez, mintha valaki elkapná a nyakamat, elkezdené szorongatni, és közben a szemembe nézve megkérdezni, hogy na most miben bízol? Mindnyájan tapasztaltuk már nyilván, nem jó dolog szorosságban, szorultságban lenni. Az sem jó, ha csak a cipőnk szorít. Hát még, hogyha halálos ellenség szorításába kerülünk bele, vagy éppen szívszorító élményeink vannak. Éles helyzetek ezek, amikor már végképp nem mindegy, miben vagy kiben bízunk. Olyan helyzetek, amelyekben az is kiderül, hogy amiben addig bíztunk, a szilárd alap volt-e. Ezékiás királyról az derül ki itt a felolvasott igeszakaszból, hogy ő talált ilyen alapot, amely szilárdnak bizonyult. Olvastuk, hogy amikor meghallotta az asszír főember szavait, annak fenyegetését, elvitték hozzá ennek a hírét az ő emberei, akkor bement az úrházába. Majd pedig magához hívatta Ézsaiás prófétát. Ezékiás király tudta azt, hogy az előre, hátra és az oldal irányokon kívül még létezik irány, és ez pedig a fölfelé. És ez az első csodálatos és vigasztaló üzenete ma a felolvasott ige szakaszoknak, hogyha foglalkoztat bennünket, netán már kínos, gyötör ez a kérdés, miben, kiben bízhatom én egyáltalán? Kire számíthatok igazán? Mi vagy ki tarthat meg engem a nehéz helyzeteimben is? Akkor nem csak az előttem, a hátam mögött, a mellettem lévő dolgokat vehetem számításba, hanem azokat is, azt is, ami fölöttem van. Úgy is fogalmazhatnék, és az lenne a helyesebb, hogy azt is, aki fölöttem áll. De hát hogyan indulhatok én el hozzá, aki fölöttem áll? Hol találom meg őt? Megtalálhatom a belső szoba csöndjében is, ahogyan az Új Szövetségben olvashatjuk egy helyen, amikor kezembe veszem beszédét, a Szentírást. De még inkább megtalálhatom őt az ő házában. Ezékiás király is, hallottuk, bemegy az Úr házába. És nekünk is van erre lehetőségünk. És milyen nagy ajándék, hogy nem csak vasárnapokon van erre lehetőségünk, hanem hétköznap is, gyülekezeti alkalmakon is. A második bátorító és vigasztaló üzenete ezeknek a bibliai szakaszoknak az számunkra, hogy ehhez az Úrhoz még kételyekkel a szívemben is mehetek. Ezékiás király így látta a történteket, nyomorúságnak, büntetésnek és szégyennek a napja ez a nap. Érezte azt, hogy a kilátástalan helyzetét jó részt saját magának köszönheti. Ugyanis csatlakozott néhány kis állam asszír ellenes szövetségéhez, ezért mondja neki az asszír főember azt, hogy föllázadt. Úgy tűnt ugyanis politikailag, hogy járható út lesz Egyiptom segítségével az asszír birodalom leverése. Csatlakozik hát az asszír ellenes szövetséghez Ezékiás király annak ellenére, hogy Ézsaiás próféta időben figyelmeztette őt, óvta ettől a szövetségtől, és intette őt, hogy ne Egyiptomban és Egyiptom segítségében bízzon, hanem csak is egyedül az élő Úrban. Éppen ezért Ezítiás király tudja, hogy bár most az asszír birodalom uralkodója, annak főembere, aki továbbadta az üzenetet, fenyegeti őt és az ő népét, de mégis mindenek előtt neki most igazából Istennel van dolga, hiszen Isten büntetése ez. De hát akkor kérhet most segítséget Istentől. Szavai, amelyeket Ézsaiás prófétához intéz, a lelki vívódását nagyon jól tükrözik, amikor így fogalmaz: talán meghallja Istened az Úr a kincstárnok szavait, akit ide küldött ura az asszír király. Bizonyára nem az volt kérdés Ezékiás király számára, hogy Isten képes-e meghallani az ember beszédét, hanem sokkal inkább az, hogy akar-e most könyörülni rajta és az ő népén, hiszen megérdemelni a büntetést. Eszembe jutott, amikor mindezeken gondolkoztam, a 445. dicséretünk, amely énekünk így kezdődik: szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok, hogy rád bízzam magam. De látod, köt s lehúz még régi csüppedésem. Hányszor vagyunk mi is így? Már-már megindulok, hogy rád bízzam magam, de... Már-már megindulok, hogy rád bízzam magam, de elbizonytalanodom. Mehetek én egyáltalán Istenhez? Remélhetek én valami jót, hogyha magamra tekintek, az életemre, a cselekedeteimre? Hiszen én is az általa felkínált szövetség helyett azokhoz csatlakoztam, akik ellene fordultak, akik nem törődtek vele. Már-már megindulok, hogy rád bízzam magam, de még visszapillantok. Úgy gondolom, semmi rossz nem lehet abban, hogy még egy pillantást vetek hátra, és közben a tekintetem, és aztán én magam is úgy mindenestől fogja maradok a régi világomnak. Már-már megindulok, hogy rád bízzam magam, de még előbb elintézek valamit, s mindig van valami fontosabb tennivaló. Majd imádkozom, de előbb. Majd olvasom a Bibliát, de előbb még. Majd meglátogatom azt a beteget, de előbb. Túl sok a visszahúzó erő, úgy érezzük. Nagy vonzása, visszatartó ereje van a régi környezetünknek, a régi barátoknak, a régi szokásainknak, a régi bűnöknek. És nekünk is megvan ez a kísértésünk, hogy nem tudjuk magunkat határozottan elszánni az Úr követésére. Két szívűek vagyunk. Álhatatlanok. Mennénk is utána, de közben még visszafelé tekintetünk, és ezért aztán csak bukdácsolunk. Pontosan emiatt nagyon fontos és nagy üzenete ennek a bibliai történetnek az is, hogyha így van, akkor is merjünk az Úrhoz fordulni. Ha a szívemben ilyen gondolatok vannak, kételyek, félelmek, akkor ezeket ki kell zúdítani Isten elé. Jeremiás síralmaiban olvashatjuk ezt a biztatást, a 2. rész 19. versében: önsd ki, mint a vizet, a te szívedet az Úr színe előtt. és a harmadik üzenete ennek a mai bibliai szakaszunknak az, hogy hogyan is válaszol Isten az iránta való bizalom ilyen mértékű megnyilvánulására. Azt látjuk itt a történetből, hogy amikor Ezékiás így kételyekkel a szívében, tudva azt, hogy tulajdonképpen ő az oka annak, ami történt, odafordul Istenhez, akkor azt éli át, azt élheti át az Isten kegyelméből, hogy az Úr először is oszlatja a félelmeit. Ne ijedj meg, mondja neki, azoktól a beszédektől, amelyeket hallottál. De hát, hogy ne félne bárki is, hogyha az ellenség így szorongatná, mint ahogy őt és a népét szorongatta. Aki látja, hogy az ellenség milyen erős, és ismeri közben a maga gyengeségét, hát az csak félhet. Nem így van? Igen, de ez a bibliai történet pontosan arról szól, hogy ha valaki csak ennyit lát, akkor az nem látja a valóságot. Illetve annak csak egy részét látja, amit úgy hívnak, hogy láthatók. Persze, hogy sokkal erősebb az ellenség, mint én. De az ellenségnél sokkal erősebb az az Isten, aki engem a szövetségébe hív, a szövetségébe fogadott. Egy nagyobbnak a szövetségében harcolhatok én az ellenség ellen, és ez a győzelem legfontosabb feltétele. Ezt érthette meg ott, és láthatta meg Ezékiás király is. De most, a mi szívünkre is, ezt akarja Isten helyezni, hogy amikor küzdünk a mi régi szokásainkkal, küzdünk mindazzal, amiről tudjuk, hogy Istennek nem tetszik, akkor így harcolhatunk. Tudva azt, hogy ilyen szövetségesen van nekem, aki nagyobb, erősebb, mint a gonosz, aki a halált is legyőzte, és ezért győzhetek én is, és ezért változhat az életem mégis. Így folytatódtak az Úr szavai, amelyekkel odafordult Ezékiás királyhoz a prófétán keresztül. Íme, én olyan lelket adok bele, mármint az asszír uralkodóba, hogy hírt hallva visszatérjen országába, saját országában pedig kardáltal ejtem el. Ezékiás király szorultságában kételyeivel együtt az Úrhoz fordult, és az Úr meghallgatta az imádságát. Mert Istennek van hatalma, azt látjuk itt ebből a történetből, a gőgös, a büszke ellenségen is. És olyan szabadítást, amilyet átélhetett Ezékiás és az ő népe, csak az Isten tud adni. Olvassuk el otthon majd az egész fejezetet, az egész 37. részt. És láthatjuk azt, hogy az a győzelem nem Ezékiás királynak, és nem is az ő népének volt köszönhető, nem az ő ügyességüknek, hősiességüknek, nagyszerűségüknek. Az a győzelem valóban szabadítás volt. És ennyire jelen van Isten ennek a világnak az eseményeiben. Ez a történet ezt is mutatja, és erre is tanít bennünket. Ennyire uralkodik az Úr, és irányítja bárkinek a gondolatait és akaratát. És ennyire igaz az a mondat, ami háromszor is előfordul a Szentírásban, aki segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik, az megmenekül. Sőt, az a szó, amit így fordítottak, hogy megtartatik, és így is mondhatjuk, hogy megmenekült, azt is jelenti, hogy üdvözül. Mind a három fordítás helyes. Tehát aki segítségül hívja az Úr nevét. Amikor valaki bizonyos abban, hogy itt nem jöhet senki mástól segítség, csak az Úrtól, és mer odafordulni még a félelmeivel, a kételjeivel is, és nem nyugszik bele abba, hogy a saját ostobasága miatt elpusztuljon, és így kiált Istenhez, az megmenekül. Erre bátorít most bennünket a mi Urunk ezzel a bibliai szakasszal, hogy merjünk hozzá fordulni. Akkor is, ha kételjeink vannak, ha kérdéseink vannak, neki mondjuk el ezeket, őt hívjuk segítségül, és akkor megtapasztalhatjuk azt, amit ugyancsak Ézsaiás könyvében olvashatunk, a 40. fejezetnek a végén, amelyet olyan szépen fogalmazott meg, itt a Szentíró, Isten szent lelke vezetése alapján, és hadd fejezzem be ezzel a bizonyságtételemet, mint egy összefoglalva az elhangzottakat. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Úr az Isten? Ő a földkerekség teremtője. Nem fárad el, és nem lankad el, értelme kipürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradatnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ámen. ...274. dicséretünknek az első verszakát énekeljük. Ez az énekvers is arról szól, amiről Isten igéje is. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti, az csodaképpen őrzi itt lent. Ínség, baj közt is élteti. Állunk és magasztalunk, Urunk, azért, hogy most is hallhattuk szavadat. Köszönjük neked bátorító, biztató beszédedet. Köszönjük azt is, hogy te jól ismersz bennünket. Lehet, hogy ez első hallásra, félelemmel tölt el bennünket, mert arra gondolunk, hogy akkor te azt is tudod, ami a szívünk legmélyén van, hiszen az igében is az van, hogy a szívek és a vesék vizsgálója vagy. De köszönjük neked, hogy éppen most azt hallhattuk, hogy ha ilyen jellegű félelmek vannak bennünk, akkor is merjünk odafordulni hozzád, hiszen kihez is mehetnénk máshoz. Hiszen te vagy az az Úr, aki annyira szeret bennünket, hogy az életedet adtad értünk, Úr Jézus Krisztusunk. Köszönjük, hogy a kételjeinkkel, a félelmeinkkel, a kérdéseinkkel is hozzád fordulhatunk. Segíts nekünk abban, hogy merjük ezt megtenni, hogy merjük elmondani neked, hogy talán mi is elindultunk már, de megálltunk valahol. Mennénk is hozzád, rád is bíznánk magunkat, de közben még annyi minden visszahúz. Elbizonytalanodunk, megtorpanunk. Urunk, segíts, hogy megérkezhessünk hozzád, hogy az életünket egészen rád tudjuk bízni, le tudjuk tenni a kezedbe, hogy te kormányozhasd azt. Te lehess, Ura, életünk minden területének. És köszönjük neked a csodálatos biztatást, hogy aki rád bízza az életét, aki benned bízik, annak ereje megújul, az, ha elcsüked, is új erőre kaphat, az a botlásaival is mehet hozzád, és szent lelked segítségével őszintén megbánva megvallhatja azokat, és megszabadulva el tehertől is indulhat tovább, és az valóban cselekedheti egyre inkább azt, ami neked kedves. Szeretnénk, Urunk, mi is ilyen gyermekeid lenni. Segíts nekünk ebben. Segíts, hogy merjük vállalni a te követésedet, úgy, ahogyan azt te elénk adtad. Merjük elfogadni szabadat, akaratodat, tudva azt, hogy minden a javunkat szolgálja. Könyörülj meg, kérünk rajtunk. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért. Könyörgünk hozzád a testi-lelki problémákkal küzdködőkért, a nyomorúságban lévőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akiknek a mögöttünk álló napokban kellett elbúcsúzniuk szerettüktől. Hadd érhessen el a te bátorító szavad az ő szívükig, hogy a nyomorúságban, a veszteségben tudjanak ők is hozzád fordulni, és kijönteni a szívüket előtted, hogy megtapasztalhassák jelenlétedet, erődet. Te adj, kérünk, a sebeikre gyógyírt. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért a családért itt a gyülekezetünkből, mely családot az a tragédia érte most a napokban, hogy a házuk leégett. Légy velük, hogy tudjanak benned bízni mindezek ellenére, hogy ne távolodjanak el tőled, hanem e nagy-nagy bajjal is elé tudjanak menni, és neked mondják el azt, hogy mennyire nehéz ez, és mennyire kilátástalannak érzik ők is a helyzetüket, s hadd tapasztalhassák meg szabadításodat. Bennünket pedig indíts, hogy a segítségükre lehessünk, és hogy megláthassuk, hogy mi módon tudunk melléjük állni. Urunk, a te szereteteddel fogj össze bennünket, és tégy bennünket olyan közösségé, amely közösség valóban a te szeretetedet sugározza, és világít itt a városban. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen, és köszönjük is, hogy te imádságokat számon tartó Úr vagy. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézustól tanult imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Sok szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a következő hét gyülekezeti alkalmaira is. Hétfő este 6 órától istentiszteletet tartunk itt a templomunkban, utána 7 órától a felnőtt konfirmációi alkalomra kerül sor. Szerdán délelőtt 9 órai kezdettel nyugdíjas körünk találkozik itt. Csütörtökön 6 órától gyülekezeti bibliaórát tartunk, pénteken 5 órai kezdettel a gyermekek számára tartunk konfirmációs órát, 6 órától a 10 évesek, 7 órától pedig a 20 évesek bibliaórája lesz, este 8 órától pedig bibliakörünket tartjuk. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától tartunk istentiszteletet, ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségünkben, a gyermekek számára pedig gyermekbiblia órát tartunk. Várjuk a jelentkezéseket továbbra is gyülekezeti nyári csendeshetünkre, amely július 4-től 11-ig lesz, és a helyszínek Kemence nevű község, ott is egy panzió. Jelentkezni lehet Barga András presbiter testvérünknél. Az iratterjesztésünket is a testvérek figyelmébe ajánljuk, azokat a könyveket, amelyek segítenek a hitünk megerősödésében, Urunk megismerésében. Nézzük meg Isten tisztelet után. Hirdetem azt, hogy a gyermekek konfirmációjára április 23-án és 24-én kerül sor. Ez egész pontosan azt jelenti, hogy április 23-án délután 4 órai kezdettel lesz a vizsga, és 24-én 10 órai kezdettel az ünnepi istentisztelet. Konfirmandusainkat és az ő családjukat, családtagjaikat várjuk szeretettel április 16-án délután 5 órára egy szeretett vendégségre, amely szeretett vendégségen a konfirmációval kapcsolatos tudnivalókat is elmondjuk. Ugyancsak április 16-án várjuk azokat a testvéreket ide délelőtt 9 órára, akik segíteni tudnának nekünk abban, hogy az udvart rendbe tegyük. Tehát április 16-án, szombaton 9 órai kezdettel kerül sor erre az udvarrendezésre. Családi istentiszteletet tartunk április 17-én, tehát egy hét múlva délután 4 órai kezdettel. Gyermekek, hittanosaink és az ő családjék számára elsősorban, de sok szeretettel várunk minden más érdeklődő, vágyakozó szívű testvérünket erre az istentiszteletre is. Presbiter testvéreimet arra kérem, hogy istentisztelet után néhány percre még maradjanak. Hirdetem azt is azok számára, akiknek ez fontos lehet, hogy az e-pontos gépek internet eléréssel újra használhatók lent a gyülekezeti helyiségünkben. és várjuk azoknak a testvéreknek a jelentkezését is, akik értenek a számítógépekhez is, akik ügyeletet tudnának vállalni. Az elmúlt héten meg kellett állnunk Ravatal mellett is. Szígyártó András testvérünktől búcsúztunk, aki 1919. június 2-án Zila településen született, és ezesztendő március 31-én Budaörsön hunyt el. Hadd hangozzon még egyszer a mi úrunk biztató szava: hívjatok engem segítségül a nyomorúság idején. Az Úr Jézus Krisztus adjon minden megszomorodott szívre gyógyírt, és adjon vigasztaló kegyelméből. Az adakozás lehetőségét említem még, emlékezzünk a mi Úrunk Jézus Krisztusunk jótéteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Hirdetem azt, hogy a múlt vasárnapi perselypénz összege 14.475 forint volt, az építési perselyben pedig 58.270 forint volt. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Most pedig a 276. dicséretünket keressük meg, és a dicséretünk első kettő, valamint a negyedik versének éneklésével fejezzük be Isten tiszteletünket. 276. énekünk így kezdődik: egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy. Első, második és negyedik verszakait énekeljük, a negyediket majd fennállva. Mindezek után Istennek népe: áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.